Jézus, köszönjük neked, hogy van arra lehetőségünk, hogy rád figyeljünk. Köszönjük, hogy te erre alkalmat készítettél, hogy elcsendesedjünk. Mert leszeretnéd csendesíteni a szívünket, a gondolatainkat. És bár nagyon sokszor, amikor az igédre kell figyelnünk, akkor talán fizikailag elcsendesedünk, de néha még ilyenkor sem tudunk csendben maradni, rád hangolódni, de ha ez meg is történik, akkor is a gondolataink talán mégis máshol járnak. Olyan nehezen tudunk rád figyelni, oda összpontosítani, és tudjuk, hogy a kísértő is mindent megtesz annak érdekében, hogy ne figyeljünk a szavadra, a hangodra, hogy valami megzavarjon, valami félre vigye a mi gondolatainkat. De most szeretnénk tőled azt kérni, hogy minden tekintetben te teremts meg azt a csendet, körülöttünk is, bennünk is, hogy igazán rád tudjunk figyelni, hogy semmi ne vonjon el bennünket tőled, hogy ne engedjük mi magunk se, és így kérjünk, hogy te segíts ebben, minket, hogy az ige magja ne hulljon másfelé, sem az út félre, sem tövisek közé, sem pedig a sziklás talajra, hanem hadd legyen a szívünk jó talaj. Te készítsd el a szívünket, hogy be tudja fogadni a te igédet. És köszönjük neked, hogy te ebben a csendben velünk akarsz lenni, és meg akarsz bennünket szólítani, mert te szabad olyan személyes üzenet, hiszen egyenként tudod, hogy mire van szükségünk. Köszönjük, hogy nem nekünk kell ebből, hogy kicsipegetni és kiválogatni azt, hogy mi szól nekem, hanem te azt egyértelművé teszed a te lelked által, hogy úgy szólítasz, úgy szólsz, hogy az minden más szót felülmúl az egyértelmű, és köszönjük neked, hogy te élő Úr vagy, és köszönjük, hogy mi most is veled lehetünk kapcsolatban, így figyelhetünk rád, és köszönjük, hogy te hívtál, kerestél bennünket, hiszen azért lehetünk itt, mert te találkozni akarsz velünk. És ahogy énekeltük, olyan jól tudni, Úr Jézus, hogy te szelíd, alázatos vagy, és köszönjük, hogy most is így akarsz bennünket megszólítani, és köszönjük, hogy bár szelíd és alázatos vagy, de mégis erős és hatalmas, mert a bűneink láncát te tudod leoldani, te tudsz mindattól, ami megkötöz, ami uralja, ami szívünket, gondolatainkat megszabadítani. És mi vágyakozunk erre a szabadság után, és kérjük a te segítségedet, hiszen te tudsz egyedül segíteni rajtunk. Így könyörülj most is, ezen a napon, ezen a délelőttön. Segíts, hogy az igéd ne szóljon hiába, és így kérünk, hogy te munkálkodj bennünk a te igéden keresztül, és attól ne csak most legyen üzeneté az, amit megértünk, meghallunk, hanem úgy tudjon beépülni a mi életünkben, hogy annak látszatja is legyen, hogy megmutatkozzon, hogy te ott valamit megtisztítottál, kitisztítottál szívünkben, formáltál bennünket, hogy más emberré tettél, megerősítünk, megújulhattunk te benned. Segíts, hogy ez úgy láthatóvá is válhasson, hogy ne maradjunk ott, ahol vagyunk, abban az állapotban, ahogy ide megérkeztünk. Köszönjük, hogy most is itt vagy közöttünk, velünk, és így kérünk, hogy igéd által, lelkeden keresztül, Úr Jézus, szólj hozzánk, adj nekünk nyitott szívet, nyitott fület, úgy, mint Sámuel is, ahogy mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, add, hogy mi is ilyen szívvel tudjunk most rád figyelni. Ámen. Tovább folytatjuk az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetét. Apostolok cselekedeteinek könyvéből a 16. fejezet 25. versétől a fejezet végig a 40. versig lesz a mai gerész, és ki is van téve, onnan is lehet olvasni. Éjfél tálban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Isten. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönöl felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, beruhant és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözlődsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvirradt, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték: bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet: az előjárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most eltávozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban visszat hozzájuk: megvertek minket nyilvánosan ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak minket elküldeni? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak, amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek. Elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Tegnap láthattuk ennek a történetnek az előzményét, hogy miért is került Pál és Szilász börtönbe. Közelben az Úr Jézus munkálkodott általuk, és az ő nevében megszabadult, meggyógyult egy lány, akit kísértő fogva tartott, a jövendőlés lelke volt benne, és Pál apostol az Úr Jézus hatalmával megtisztította. Tehát Pálon keresztül az Úr Jézus ezt a lányt megszabadította, és bizony ez nem mindenkinek tetszett, ez ott pénz kérdése is volt, és fellázították az embereket Pál Szilász ellen, aminek az lett a következménye, hogy jól megverték őket, és utána börtönbe zárták, a börtönnek, ahol a legmélyre dugták őket, kalodába zárták őket, tehát még a fogság is egy olyan fogság volt, hogy tehát nagyon őrizték őket, és mondhatnánk azt, hogy bizony egy hatalmas nagy igazságtalanság történt velük. Sebeket kaptak, börtön, bilincs, kaloda, pont egy olyan helyzet, amiben jogos lenne a félelem, jogos lenne a harag, jogos lenne a panasz, a kétségbeesés, és talán azt mondanak, jogos lenne feltenni olyan kérdéseket is, hogy miért. Talán ilyen helyzetben bennünk meg fogalmazódna, hogy Uram, hát meg feledkeztél rólunk, hát mi a te nevedben tettünk jót, mi téged hirdettünk, te általad megszabadult valaki, jót tettünk, és ez a hála, ez a köszönet. És hátszor ott van bennünk, amikor mi is így érezzük magunkat, de hát én jót tettem, én a másiknak segítettem, aztán ez a hála, ez a köszönet érte. És talán feltehetik volna azt a kérdést, hogy Uram, hát miért nem segítettél, miért nem védtél meg bennünket, neked lett volna erre hatalmad, megakadályoz a büntetést, vagy azt a börtönt. Ott van ilyen helyzetekben az a sok-sok miért, és ők nem teszik fel ezeket a kérdéseket. Nálunk nagyon sokszor megjelenik az, hogy miért. Mi nagyon gyakran tudunk ezt a kérdést feltenni, panaszkodni, ott van a szívünkben, a gondolatainkban is, és gyakran ezt ki is mondjuk. Pedig a mi helyzetünk általában meg sem közelíti azt, amiben Pál és Szilász volt. És Pál és Szilász a panasz és a miértek helyett imádkozik és énekel a börtönben. Teljesen az ellenkezőjét teszik, mint ami elvárható, mint ami emberileg úgy jogos lenne, elvárható lenne ilyen helyzetben. Hogyan képesek erre? Annak ellenére, amilyenek a körülményeik, ők mégis imádkoznak és énekelnek. Hogy lehetséges? Miért tudják ezt megtenni? Miből fakad ez? Miért képesek rá? Először is azt hiszem, hogy azért, mert hálásak. Az ének és az imádság abból a hálából fakad, több mindenből, de abból a hálából, hogy egy lány megszabadult. Tehát valaki egy új életet kapott, megszabadult a gonosz lélektől az Úr Jézus által, és ez az örömmel tölti el őket, hogy egy lélek megmenekült. Ezért hálát kell adni, és ott a börtönben is ezért hálát tudnak adni. És a másik, amiért látom, hogy hálásak és hálát adnak, hogy az Úr Jézusért szenvedhettek. Hogy ők azt mondják, hogy azért vagyunk hálásak, mert az Úr Jézusért kapunk sebeket, verés. És igazából ezt is örömmel teszi. Nem magukért, nem a hibájuk miatt, hanem azért, mert az evangéliumot hirdették, és az Úr Jézus ezt előre megmondta, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És ők ezért most hálásak. Hát tulajdonképpen azt kapták, amit előre az Úr Jézus megmondott. És hogy ők nem azért szenvednek, mert bűnözők, mert valamilyen tényleg olyan dolgot tettek, ami a törvénybe ütközik, hanem mert az evangéliumot hirdették. És emiatt van hála a szívükben. Tulajdonképpen azt értettem meg, hogy úgy éli ezt meg Pál és Szilász, hogy ez megéri. Megéri a szenvedés, megéri a börtön, megéri a sebek az Úr Jézusért. Megéri ekkora áldozatot hozni ő érte. És vajon mi mekkora áldozatot tudunk meghozni az Úr Jézusért? Hol van az a pont és az a határ, amikor azt mondom, hogy ez már nem éri meg? Hogy én ezt már nem tudom érte vállalni? Hát lehet, hogy van ilyen pont és van ilyen határ, hogy ezt már nem. És náluk nem volt. Valóban készek még az életüket is odaadni az Úr Jézusért. És azért nem, azért élik ezt így, hogy megéri, mert az Úr Jézusra néznek. Ugye az Úr Jézus ott a Golgotán, amikor értem szenvedett, akkor nem mondta azt, hogy ez nem éri meg. Hogy ekkora áldozatot én nem hozok meg értük, mert tulajdonképpen úgysem lesz ennek hatása. Hányan el fogják utasítani, meg ilyenek, mint Péter, aki háromszor tagadott, vagy az a Pilátus, vagy az a Júdás, meg a Tamás és a többiek, vagy én. Jézus nem mondta ki azt, hogy ez nekem nem éri meg, hanem vállalta az áldozatot. És Pál és Szilász ott a börtönben, hiszem, hogy elsősorban ebbe kapaszkodik, hogy az Úr Jézusra néz. Hogy az Úr Jézus sem mondta ki azt, hogy nem éri meg. És ők ezért adnak hálát, és ezért tudják vállalni a büntetést, a bilincseket, a börtönt, és ott a sebek a fájdalom között ebből merítenek, ebből táplálkoznak, az Úr Jézusba kapaszkodnak, az Úr Jézus áldozatára néznek, hogy a bűneikből megszabadította őket. És jó volna, hogyha mi is gyakrabban tudnánk emlékezni, belekapaszkodni, és az Úr Jézusra nézni, akkor is, amikor nehéz körülmények vannak, amikor terheket hordozunk, lehet, hogy betegek vagyunk, gyengék, ha összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. És vajon ilyenkor számba vesszük-e azt, hogy az Úr Jézus ott van, velünk van, hogy van miért hálásnak lenni, ha azért igazából kicsit tudatosan gondolkodunk, akkor azért mindig tudnánk felsorolni valamit, hogy a nehéz körülmények ellenére mégis miért lehetek hálás. De ha nem is lenne, akkor is egy dologért mindenképpen, az Úr Jézusért. És Pál és Szilász számára ott a börtönben ez jelentette az elsődleges erőforrást és örömforrás, az Úr Jézus, még a börtönben is. Ő rá támaszkodtak. És vajon nekünk a mi erőforrásunk és az örömforrásunk miből táplálkozik? Az Úr Jézus, ő a mi elsődleges erőforrásunk és örömforrásunk. És ezért tudnak ők imádkozni, ezért tudnak dicséretet mondani, magasztalni Istent, mert itt nem is akármilyen énekekről van szó. Tehát magasztalták, dicsérték az Urat. És az imádság és az ének is így válik olyan segítségé, olyan támaszá, vigasztalássá, erőforrássá a nehéz körülmények között. Hogy aközött, amiben vannak, és nekünk is így lehet segítség, hogy amiben vagyunk, abból a helyzetből az imádság és az ének az úgy megteremti a kapcsolatot az Úr Jézussal, hogy felfelé tekintünk, és nem arra, amiben vagyunk, és felveszem a kapcsolatot az Úr Jézussal, ott azok között, a körülmények között, amiben vagyok. És lehet, hogy Pál és Szilász, amikor elkezdett énekelni, akkor még ők is elsősorban a sebeikre figyeltek, a fájdalomra, mert azért, amikor valami fáj, akkor nehéz a figyelmünket elterelni. De aközött, hogy fájtak a sebeik, ők elkezdtek imádkozni és énekelni. És ahogy folyamatosan ezt tették, ahogy ebben kitartottak, álhatatosak voltak, úgy talán jobban a figyelmük az Úr Jézusra irányult, és már nem a sebekre, már lehet, hogy kevésbé érezték azt a fájdalmat. Meg tudtak feledkezni magukról. És ez a jó, amikor az imádság és az ének, az olyan ének, aminek a szövege, a tartalma az Úr Jézusra mutat, Istenről beszél, aminek a szövege ige alapú, tehát nem a dáridó dínum dánom, hanem olyan ének, aminek a szövege Biblia ige alapú, az az ének igazából megerősít, és eltereli a figyelmünket önmagunkról, és már az Úr Jézusra tudunk figyelni, már könnyebbül a teher, már talán nem annyira a körülményekre figyelünk. És lehet, hogy ugye ők is, az imádság és az éneklés által nem azt élték át, hogy mindjárt meggyógyultak, azok a sebek már nem fájtak, azok a sebek már el is tűntek, nem ez történt. Akkor is fájt, amikor befejezték az imádságot, vagy az éneklést. De az ige és az imádság által megerősödtek, békességet kaptak, hogy el tudják fogadni a helyzetet, és el tudják hordozni azt a állapotot, amiben vannak. És nekünk is ez a bíztatás és mint ilyen segítség, hogy lehet alkalmazni, lehet használni, akkor is, hogyha valami nehéz körülmények vannak. És nem tudom, hogy Pál és Szilász miért imádkozott. Arra gondolok, hogy vajon imádkoztak-e szabadulásért. Mert amikor nekünk nehéz helyzetünk van, akár betegek vagyunk, mindjárt azért imádkozunk, hogy Uram, gyógyíts meg. Hogy ki tudjak abból szabadulni, és Istentől azt a megoldást úgy várom, hogy ez a helyzet, ez az állapot megszűnjön. Hogy változzon. És nem tudom, hogy vajon Pál és Szilász azért imádkozott-e, hogy megszabaduljanak. Hogy Isten avatkozzon közbe. Biztos, hogy benne volt ez is az imádságukba. Biztos, hogy ezt is belefoglalták. De igazából azzal, hogy ott a börtönben imádkoznak és énekelnek, azt értem ezzel, hogy nem csak arról szólt az imádságuk, hogy Uram, minden áron szabadíts meg. Tehát nagyon sokszor az imádságunk erről szól, minden áron. Uram, tedd meg, gyógyíts meg, hozd ki ebből a helyzetből. Hanem ők a körülményeik ellenére dicsérték Istent, pedig semmi nem változott. Még mindig kalodába voltak zárva, még mindig börtönben, a börtön legmélyén, még mindig fájtak a sebek, és annak ellenére dicsérték Istent. És nem biztos, hogy várták esetleg azt a azonnali szabadítást, hogy Isten így beavatkozik, ahogyan ezt a történetben olvastuk. És jó volna tőlük ezt úgy megtanulni, nekem is, nekünk is, hogy ha nem is változik az adott helyzet és körülmény, hogy annak ellenére tudok-e imádkozni, és tudom-e dicsérni Istent? Már azokért a dolgokért is, ami előbb már elmondtam. És Isten néha tényleg ilyen nagyon gyorsan beavatkozik és segít, nem minden esetben. Valamikor meghagyja azokat a körülményeket, ezt az állapotot, ezt a betegséget, és abban akar megerősíteni, de itt beavatkozik nagyon gyorsan. Az imádságra úgy felel, hogy Isten enged földet megmozgat, hogy kiszabadítsa Pált és Szilászt, kihozza őket a börtönből, földrengés, megrendülnek az alapok, a börtön, az épület alapjai, kinyílnak az ajtók, lehullanak a bilincsek mindenkiről, nem csak Pálról és Szilászról, hanem látjuk majd azt, hogy a többi rabról is. És és te mindig válaszol az imádságra. Lehet, hogy nem ilyen módon, de tud ilyen módon is. Tud egyszerre úgy beavatkozni, hogy mindent felforgat, hogy mindent megráz. Csak annak az érdekében, hogy megtörténjen az, amit szeretne, hogy megmutassa az ő hatalmát, megmutassa azt, hogy ő ér, hogy ő cselekszik, hogy ő válaszol az imádságra, és kiszabadítja az övét. Neki nem akadály, sem a bezárt ajtó, sem a rácsok, sem a bilincs. Az ő szavára mindez lehúl, és kész a szabadítás. És ez érvényes fizikai értelemben, tehát meg tudja változtatni a körülményeket. Meg tudja adni akár a gyógyulást, ha az az akarata. De vonatkozik azokra a bilincsekre, zárakra, arra börtönre tulajdonképpen, amivel a bűneink miatt vagyunk megkötözve. Amivel sátán megkötözi a szívünket, a gondolatainkat, az életünket. Mert bizony minden bűn ilyen megkötözöttség. Sokszor ennek a nagyon látványos formái vannak, amikor a bűn az, ami függ, ami vonz, ami muszáj, ami elvégzi azt, hogy újra kell, újra rá kell gyújtani a cigarettára, újra meg kell fogni azt a poharat, mert egyszerűen nem bírok tőle szabadulni. Mert egyszerűen muszáj, újból bele kell dobni azt a pénzt a játékautomatába, és elhitetem magammal, hogy majd most fogok én nagyot kaszálni, ha ma nem, akkor majd holnap, és holnap újból ki kell próbálni, mert lehet, hogy holnap lesz majd szerencsém, holnap lesz a szerencsenapom is, és megváltozik tőle az egész életem. Lehet, hogy csak a félelmek kötődik, ami nem tűnik olyan drasztikusnak, de hányszor az embert a félelem kötőzi, vagy éppen a keserűség, a kétségbeesés, és ez is rabság, ez is bilincs, amitől nem tudunk szabadulni. Egy kényszer, egy muszáj, és igazából nagyon sokáig az ember észre sem veszi, amikor ilyen rabságba kerül, mert a kísértőnek van egy olyan módszer, hogy címkézte, és átírta a feliratot. Tehát amire Isten azt írja, hogy bűn, azt írja, hogy rabság és börtön, a pohár, a cigaretta, a stb. Azt a kísértő átcímkézte, és ráírta azt, hogy szabadság. És majd elhittük neki. És átosékesen. És aztán, amikor az ember rádöbben arra, hogy ez nem a szabadság, akkor arra is rádöbben, hogy nem tud belőle szabadulni, nincs ereje, mert sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb tőle. És amikor ezt vélünk, akkor már rájövünk arra, hogy ez börtön, hogy ezek bilincsek, és senki nem tud segíteni. De hogy az alkalom címe is a nagybetű segítség, az Úr Jézus hozzá lehet kiáltani. És hatalmas, és meg tud szabad ezeket a bilincseket ebből a börtönből is ki tud hozni, ki tudja nyitni az ajtót, le tudja oldani azokat a bilincseket, amik megkötöznek. És amikor Pál és Szilász imádkozott és énekelt a börtönben, akkor olyan jó azt meglátni, hogy ezt a többi rab is hallotta. Nekem ez olyan fontos üzenet volt, hogy nem magukban halkan imádkoztak és énekeltek. Mertek hangosan. Merték felvállalni, hogy kihez tartoznak. És éjfél volt, ebbe belegondoltunk. Nem mondták azt, hogy jaj, hát megzavarjuk a többieket. Mit fognak szólni? Hát lehet, hogy mások aludni akarnak. Mi már itt hangosan imádkozunk. Rendbontók vagyunk. És érdekes, hogy ők hallgatják. És Isten nekem munkálkodik bennük. Az ének és az imádság által. És nekem ez azért volt fontos üzenet, mert fontos a hangos imádság. Fontos az ima közösség. Ilyen formában is, mert amikor valaki hangosan imádkozik, az a másiknak ugyanúgy Üzenet lehet, megerősítés lehet, és lehet, hogy csak egy mondat, lehet, hogy csak nagyon dadogó szavak, de mégis a hangosan felvállalt imádság, bizonságtétel mások számára is az lehet. Én nagyon sokszor tapasztalom a kórházban azt, hogy egy valakihez megyek, vagy egy valaki jelzi a három beteg közül, hogy ő református, és maradhatok, és olvashatok igét, és imádkozhatok, és aztán a többiek pedig figyelnek. És utána ők is elmondják azt, hogy jaj, de jó volt. Vagy a következő héten találkozok esetleg egy olyan személlyel, aki ott volt, és emlékszik, és azt mondja, hogy én is megerősödtem. És ez, itt is ez történik a börtönben, és ez legyen egy kicsit figyelmeztetés is, de valahol tudatosítsuk azt, hogy a hangos imádság által Isten munkálkodik, és szabad, és lehet, és bátran, és nem csak a templomba való az imádság, nem csak a Biblia órára, nem csak ilyen alkalomra, amikor itt összejövünk. Ők a börtönbe imádkoztak. Nem mondták azt, hogy ez nem a templom. Nem mondták azt, hogy nem a Biblia óra. Ez most nem a ima közösség. Most ez nem a imádság helye, de mindenhol és minden körülmények között imádság helye van. És nekem az üzenet volt, hogy hangosan. Mert mondhatták volna, hogy magunkban is imádkozhatunk. Suttogva egymás között is, hogy csak a ketten halljuk. És ők nem ezt tették. Hangos volt az imádság, hangos volt az éne, hogy mások is hallhatták. Igazából ott éjfélkor a börtönben egy Isten tisztelet történik. És ezt az Isten tiszteletet hallják a rabok. És Isten felhasználja az ő szívükbe. Mert amikor lehullanak a bilincsek, és ők szöphetnének, hiszen a rabok nagy többsége, valószínűleg 90%-a, 98%-a, ők tényleg elítélt bűnözők voltak. És aki börtönben van, hát azt hiszem, hogy minden alkalmat megragadna a szökésre, vagy maga is tervezni a szökés lehetőségét, és nem hiszem el, hogy a rabok nem gondolkodtak ilyen dolgokon, és amikor ott van a lehetőség, mert lehullanak a bilincsek, kinyílnak az ajtók, ők nem menekülnek. És nem hiszem, hogy csak azért, mert megtorpantak abban a eseményben, ami történt. Most volt itt egy földrengés, hanem hiszem, hogy Isten munkálkodott az ő szívükbe már az imádság és az ének által, és Isten lelke visszatartotta őket. Már nem tudtak menni, nem tudtak ezzel a helyzettel élni, mert már változás történt az ő szívükben is. Isten lelke ott a börtönben munkálkodik. Az elítélt rabok a börtön töltelik között az ő szívükben, és majd egy börtönőr szívében. Mikor a börtönőr tapasztalja földrengést, ő utána automatikusan úgy gondolja, hogy megszöktek a rabok. És mivel ő felelt értük, őt fogják majd számon kérni. Őt fogják megbüntetni. És úgy gondolja, hogy nincs más megoldás, ha önkezőleg vett véget az életének. Mekkora becsapása ez a kísértőnek, amikor ezt kínálja megoldásként. Hogy állítati az ember, hogy nincs más megoldás, csak az a megoldás, hogy vess véget az életednek. Állítati azt, hogy nem ér már semmit az életed, ne várj már semmit a jövőtől, nem lesz változás, már minden tönkrement. Tönkretetted magad, tönkretetted a családodat, senki nem szeret, már mindenki elhagyott, senkire nem számíthatsz, de magadból, ebből úgysem tudsz már kimászni, és elhiteti, hogy az a megoldás. Bár azt is sugdossa, hogy másoknak is jobb lesz, megszabadulnak tőled, jobb lesz a családodnak is, könnyebb lesz nélküled az életük, és neked is jobb lesz. Vagy talán egy betegség miatt mondatja ezt, hogy betegem már mit ér az élet, úgyis majd odafelé tart, akkor miért ne lehetne meggyorsítani. Az öngyilkosság nem megoldás. Ez a sátán módszere. És a sátán mindig pusztítani akar. Azért jött, hogy öljön, hogy becsapjon. Az a célja, hogy teljesen elszakítson bennünket Istentől. Ne tégy kárt magadban, kiáltja Pál, de igazából maga az Úr Jézus szól, és nekünk is ezt kiáltja. Ne tégy kárt magadban, semmilyen formában. Az életünk Isten ajándéka. És neki van megoldása minden helyzetre. Még a legnagyobb mélységekre, még akkor is, amikor emberileg már minden elúszott, amikor már nincs egészség, amikor a legnagyobb mélységek vannak, amikor nincs mellettünk senki, talán tényleg emberileg mindenki elhagyott, de ő nem. Ő még akkor is ott van, amikor a legmélyebb állapotban vagyunk, amikor talán a depresszió legsötétebb bugyrait járjuk, a legnagyobb félelmek kerítenek hatalmába. És amíg a kísértő azt mondja, hogy nincs megoldás, és az a legjobb megoldás, hogy vess véget az életednek, mert azt a megoldást kínálja, hogy a halál a megoldás, de a halál soha nem megoldás, mert meg kell állni Isten ítélő széke előtt. A sátán el tudja azt hitetni, hogy a halállal megszűnik minden. Majd megkönnyebbül, elmúlik a fájdalom, majd lebegsz a nagy semmibe, meg a nagy békességbe, de nem. Van folytatás, tulajdonképpen akkor kezdődik az örök élet, és nem mindegy, hogy hol. Nem a nagy semmi következik, nem a nagy békesség, hanem az örök élet. És Isten előtt meg kell állni. És az örök életével játszik és teszi kockára az, aki a sátán hangjára hallgat. Mert Isten előtt meg kell állni. Az élet és a halál kérdése Isten kezében van, és csak neki van joga kimondani, hogy meddig tart a földi életünk, mert tőle kaptuk az ő ajándéka, és neki van joga kimondani, hogy mikor lesz vége. És ha magunk kezébe vesszük, akkor Istent játszunk. Isten számon kéri a mi életünket. És amikor a kísértő azt sutogja, és azt próbálja elhitetni, hogy nincs más megoldás, az atya pedig azt mondja, hogy van megoldás. És az nem a halál, hanem épp ellenkezőleg az élet. A nagybetűs élet. Mi az életmentő megoldás? Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Az Úr Jézus a megoldás, az élet. A vele való élet, amit most kezdhetek. Újat kezdhetek vele, és az örök élet vele. Ami majd kiteljesedik akkor, amikor ő mondja ki, hogy itt már befejeződött. Ne menekülj. Mert tudom, minden esetben, ha valaki önkezőleg vett véget az életének, az egy menekülés. De a halálba való menekülés nem ment meg az ítélettől, nem ment meg a kárhozattól, hanem oda taszít. Nem menekülj, főleg nem menekülj Isten elől, ne fuss el előle, mert ő meg akar menteni. És jó, hogyha elgondolkodunk arról, hogy mi elől menekülünk, vagy ki elől menekülünk, és hova menekülünk. Mibe, vagy kinek a karjaiba. Mert gyakran azt hiszik, hogy menekülés és jó megoldás az alkohol, mindenféle pótszerek, mert az életből is el akarunk menekülni, mert az élet, tehát úgy érezzük, hogy nem lehet kibírni és elviselni, de amíg ezekben menekülünk, addig igazából Isten elől menekülünk. És ez a kiáltás most nekünk talán úgy szól, hogy ne menekülj tovább. Ne ezekbe a látszólagos megoldásokba, pótszerekbe, ne ezektől vár segítséget, ne menekülj az élet elől, ne menekülj a bűnök elől, más bűnökbe, ne menekülj még messzebb Istentől, hanem menekülj az Úr Jézushoz. ő az igazi megoldás, ő a nagybetűs megoldás, és ő mindenre megoldás. Ő nem a halált vagy a pót megoldásokat kínálja, nem a rövid távú örömöket, hanem a teljes életet önmagában. Önmagát kínálja és az örök életet számunkra. És az egyetlen és igazi megoldás ott már megtörtént azon a Golgotai kereszten, ahol ő kifizette értünk a mi adósságunkat, a mi tartozásunkat, és lehet menekülni a Golgotához. Oda a kereszt alá, hogy bennünket is megtisztítson az ő vére, lehet vele újat kezdeni, azt az új életet, amit már a halál sem tud befejezni vagy lezárni, mert kiteljesedik nála az az örök élet, amit itt vele elkezdünk. És a börtönön hallgatott erre az életmentő szóra, erre a tanácsra. A történetből látjuk azt, hogy hittel megragadta, és ez nagyon fontos, hogy nem csak ismerni kell, ki a megoldás, hol van a megoldás, hova kellene menni segítségért. Nem csak tudni kell, hanem hittel meg is ragadni, és ezt a börtönőr megtette. Házába fogadja Pálékat, kimossa a sebeiket, és arról olvasunk, hogy ott a házában még Pál és Szilárd jobban több mindent elmond az Úr Jézusról, neki, a családjának. Ott abban a pillanatban, amikor ő az életét be akarta fejezni, talán lehet, hogy az a kiáltás, és az, hogy látta, hogy a foglyok tényleg ott vannak, és ebből felismerte, hogy itt valami nagy dolog történt, hogy Isten cselekszik, az elég volt, hogy megállítsa. De ahogy igazán hitre jusson, igazán meg kellett ismerni az Úr Jézus, mint megváltott és szabadított. És Pál és Szilász ott a házában, neki és a családjának az Úr Jézusról beszél. Elfogadják mindannyian a nagybetűs megoldás. Azt olvassuk, hogy megkeresztelkedik ő és a családtagjai. Ők hittel megragadták ezt a megoldást, és mi elfogadjuk, hisszük és hittel megragadjuk, hogy az Úr Jézus a megoldás. A bűneinkre, a függőségeinkre, a megkötözöttségünkre, arra nézve, amiben éppen vagyunk. Mert ha elfogadjuk, akkor történt változás, akkor tud felszabadulni majd az életünk. Milyen jó azt meglátni ebben a történetben, hogy úgy összeérnek a szálak. Hogy ebben a történetben nincs úgymond felesleges szál, felesleges dolog, ami megtörtént volna. Tulajdonképpen Pálnak és Szilásznak azért kellett a börtönbe lennie, hogy rajtuk keresztül Isten munkálkodhasson, hogy ott hirdessék Isten igét, hogy végül megtérhetett egy börtönőr, és megismerhette az Úr Jézust. És visszatérve arra, hogy amikor sok-sok miért van bennünk, és ők is panaszkodhattak volna, és a miérteket feltehették, helyette inkább imádkoztak és énekeltek, és utólag meglátják, hogy azért kellett a börtönbe lenni, mert ott Isten felhasználta őket. És lehet, hogy az elején mi sem látjuk, vagy sokáig nem látjuk, hogy mi miért történik. Lehet, hogy nem is láthatjuk meg, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem tesz felesleges dolgokat, nincsenek felesleges szálak. Összeérnek, munkálkodik, dolgozik, és akkor nincs ilyen felesleges út, hogyha őrá figyelünk, hogyha neki készek vagyunk engedelmeskedni. És van még a történet végén, hogy másnap reggel jöttek az előjárók, döntést hoztak, hogy Pált és Szilászt ki lehet engedni a börtönből, szabadon lehet őket bocsátani, és ezt talán titokban szerették volna megtenni. És Pál akkor él azzal a jogával, hogy ő római polgár, és olyan jó volt ezt meglátni, hogy nem akkor élt ezzel a jogával, amikor megbotozták, vagy éppen börtönbe zárták volna, mert megmenekülhetett volna a sebektől, megmenekülhetett volna a börtöntől, és nem akkor jelentkezik, hogy én római polgár vagyok. És ez az, Abban látom ennek a magyarázatát, hogy azért nem lett az Úr Jézusért kész szenvedni. Ő nem használja ezt az emberi jogot arra, hogy megmeneküljön. De valami miatt most mégis használja. Azért, mert hogyha őket csak így fű alatt, titokban elengedik, akkor látszólag ott Filippiben az emberek gondolkozásában az marad, hogy ezek egy utolsó gazemberek voltak. Oké, hogy elengedték őket. De olyan nagy látványos volt az a csinnadratta, az az elfogatás, az a megveretés, az a bebörtönzés. És most már azért él ezzel a jogával, hogy akik ott maradnak majd, Lídia, a gyülekezet, a börtönőr, valahol azok, akiknek majd ők hirdetik az igét, az evangéliumot, tudják azt, valahol igazolva legyen emberileg, hogy ők nem bűnözők. Hogy ők ez evangéliumért szenvedte, hogy igazságtalanság érte őket. Valahol az evangélium miatt kéri most ezt. Hogy mert nekik el kell menni, és ott marad egy gyülekezet, rájuk nézve kéri, hogy legyen ez a dolog rendezve. És ezért él ezzel a jogában. És ugye elküldik őket, és Pál és Szilász tud elmenni. Van, amikor elküldenek valahol, nem lehet már bizonságot tenni, vagy nem rajtunk keresztül akar munkálkodni. Isten és nem verik az asztalt, hogy mi még maradni akarunk. Itt még annyi munka van, és rajtunk keresztül végezze azt Isten. Nem el tudják fogadni, és akkor megyünk tovább. Majd máshol munkálkodik, máshova akar vezetni. De ott már van egy közösség, már van egy gyülekezet, már vannak az Úr Jézuson gyermekei, majd rajtuk keresztül, akiket lehet, hogy ismernek is jobban a városlakói, ezt a Líbiát, meg a házanépét, meg a börtönőt. És te nem hagyja ott azt a várost, azt a helyet, anélkül, hogy ne lennének ott olyanok, akik az övéi is, akik tovább hirdetik az igét, bizonságot tesznek, az Úr Jézusra mutatnak, akik az életükkel megélik. És Pál és Szilász itt tud tovább menni, de azt is jó volt meglátni, hogy nem azonnal mennek tovább. Küldik őket, most már hagyjátok el a várost, és ők szép nyugodtan elmennek Lídiához. Házanépéhez, a testvérekhez, és még ott elidőznek. Nem sietnek. Még beszélgetnek. Azt írja az iga, hogy megerősítették őket. Valószínűleg elmondták mindazt, amit a börtönben átéltek, ahogyan Isten munkálkodott. Ezt még el kellett mondani, és azt, hogy megerősítették őket, azt hiszem, hogy kölcsönös is volt. És jó azt látni, hogy Pál és Szilásznak, hogy mindig fájnak biztos a sebeik, és mégis ők tudnak másokat erősíteni. Nem azért mennek, hogy sírjunk együtt, nem azért, hogy engem, minket erősítsenek, mert most olyan nagy csapásért, meg szenvedtünk az Úr Jézusért, hanem elmondják azt, amit átéltek, megtapasztaltak, erősítik Lídiát, a házanépét, de hiszem, hogy ez kölcsönös. És ez nagyon fontos, hogy az Úr Jézus azért állított és adott egymás mellé minket, mint testvéreket, mint az övét, hogy ezt így szabad is lehet, vagy kellene. És aztán tovább mentek, mert tudták azt, hogy van tovább, Isten tovább vezeti őket, mennek és viszik, hirdetik az Úr Jézust, és miután megerősödtek. És nekünk is ez üzenet, hogy az Úr Jézus ad olyan alkalmakat, időket, ami mondjuk itt ez az alkalom is, hogy megerősödhetünk, feltöltekezhetünk, növekedhetünk, de aztán tovább akar vezetni, hogy tovább használja bennünket, és utána tovább kell menni engedelmesen, hogy még használható eszközei lehessünk. Imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a történetet, ennek a a bizonságtételét, hogy olyan jó meglátni azt, ahogy te cselekszel, és olyan jó meglátni, ahogyan az eseményeket kézben tartod, és munkálkodsz, és mindig azon munkálkodsz, hogy emberek újjá születhessenek, hogy megújulhasson az életük, hogy megszabadulhassanak abból, amiben vannak. Hogy te folyamatosan ezért munkálkodsz, és értünk is így munkálkodsz, hogy téged megismerjünk. Hogy lehulljanak rólunk is azok a bilincsek, a zárak, hogy ki tudjunk jönni a börtönből arra az igazi szabadságra, amire te megszabadítasz, amire te az életünket is adtad a veled való kapcsolatra, és bocsáss meg, amikor a kísértő szavára hallgatunk, amikor az ő megoldásait választjuk, enkedünk a suttogásainak, vagy nem veszük észre, hogy átcímkézte azokat a dolgokat, amire te azt mondod, hogy vigyázzad, hogy baj, hogy rabság, azt ő elhiteti, hogy szabadság. És mi már csak akkor veszük észre, amikor küszködünk. De köszönjük, hogy neked van hatalmad. Segíts, hogy ne a megtévesztésére figyeljünk, hanem a te szavadra. És köszönjük, hogy lehet kiáltani, lehet a magunk börtönéből is imádkozni, kérni a te segítségedet. És köszönjük, hogy te meghallgatod a mi segélykiáltásunkat, imádságunkat. De adorunk, hogy példa legyen előttünk Pál és Szilász magatartása, hite. Abban a helyzetben, ahogyan meg tudták élni ott a börtönben a veled való kapcsolatot, hogy rád néztek, hogy hála volt a szívükbe, hogy te voltál az erőforrásuk, az örömforrásuk, hogy így is tudtak énekelni, imádkozni. Segíts, hogy ezt mi is tudatosan meg tudjuk élni, és így tudjunk beléd kapaszkolni. És köszönjük, hogy ezeket az eszközöket felhasználod arra, hogy könnyebbüljön a teher, hogy megvigasztalod a szívünket, békességet adsz, és hogy téged jobban látunk, jobban látjuk a győzelmedet, jobban látjuk a hatalmadat, azt, aki vagy, Úr Jézus. És így kérünk, hogy továbbra is te légy az, aki szólsz hozzánk, és segíts, hogy ha tudjuk mi is abban a közös beszélgetésben elmondani egymás előtt is hangosan mindazt, amit átéltünk veled, megtapasztaltunk, vagy ahol vagyunk, amiben vagyunk, amiben talán küszködünk, de várjuk a segítségedet, kapaszkodunk beléd. Segíts így, hogy hadd tudjunk egymást is erősíteni, és mi is hadd tudjunk egymás által is erősödni, hogy hadd legyünk ebben eszközök, és így kérünk, hogy segíts, hogy a csoportos beszélgetésen hadd tudjunk rád figyelni, és hadd tudjuk továbbadni mindazt, amit megértettünk, amit te már most elvégeztél a mi szívünkben. Így köszönjük meg, hogy munkálkodsz, és így kérünk, hogy továbbra is te áld meg napunkat, légy itt közöttünk, maradj velünk. Amen. Még lenne egy énekem a Halleluja-ból, igen. 138-as, mi drága nekünk ez a jó. Köszönöm.
Jó, köszönjük szépen.